A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Az utolsó séma, a büntetőkészenlét séma kapcsán jutottunk el az érzelmi intelligenciáig és annak fejlesztéséig. Ennek a folyamatnak az első három lépése, hogy fölismerem a magam és a másik érzését, érzelmeit, megértem, megértően állok hozzá, és elfogadom. Legutóbb ennél a harmadik pontnál hagytuk abba, tehát ott, hogy elfogadom az érzést. De mit is jelent ez pontosan?
Nagyon fontos, hogy megkülönböztessünk valamit a fölismerés érdekében, hogy magunkat föl tudjuk ismerni, hogy tulajdonképpen mi is vonatkozik ránk, ez pedig az, hogy van, hogy nagyon is elfogadok egy szemét, de az érzését nem fogadom el, és azt egészen észrevétlenül tudom csinálni. Például egy szülő, vagy akár egy társkapcsolatban a férfi és a nő azt csinálják, hogy valamelyiküknél megjelenik egy érzés, mondjuk a gyereknél, vagy valamelyik házasfélnél, és a másik rögtön túl akarja azt ugrani, rögtön el akar onnan valahogyan rugaszkodni, és rögtön már valami megoldáshoz akar eljutni. Hogy jaj, hát ne így lásd, vagy ezen kár idegeskedned, vagy most te teljesen fölösleges, hogy bosszankodsz, vagy attól nem lesz jobb, hogy dühöngesz. Hallod ezeket a mondatokat? Tehát tulajdonképpen nem állunk meg egy érzésnél. De szó sincs róla, hogy bele kellene fulladni egy érzésbe. De hát mindannyian voltunk már bosszusak, meg mindannyian voltunk dühösek, meg mindannyian voltunk szomorúak, és jól esik, ha legalább engedélyt kapunk arra, legalább megértéssel, együttérzéssel, érzelmi összetartozás kifejezésével élhetjük azt meg, hogy szabad ezt éreznem, hogy elfogadható vagyok nem csak én, hanem az az érzésem is. És ha egy érzés elfogadható, nyilván az érzelmi intelligencia fejlesztésénél szó sincs róla, hogy itt meg akarnánk állni. Tehát, hogy akkor tenyészünk, és úgy ellaposodunk, és elvagyunk, és 30 évig a bosszú vágyunkat éltetjük, meg 40 évig a haragunkat tápláljuk, hát erről szó sincs. De hogy valamit le tudjunk zárni, valamit magunk mögött tudjunk hagyni, valamit el tudjunk engedni. Általában az a lépés szükséges, hogy megéljünk valamit abból az érzésből vagy érzelemből, és utána tudjunk tovább lépni, hogy legyen engedélyünk rá, és hogy elfogadhatónak éljük meg magunkat valamilyen érzéssel együtt is. Ez nagyon fontos lépés.
Ennek az elfogadásnak a kapcsán azt is érdemes tisztázni, az előadásodon is sort kerítettél erre, hogy például, hogyha a nagyobbik gyerekem dühében ráüt a kisebbik gyerekemre, akkor azt az érzést fogadom el, hogy ő dühös, nem azt, hogy verekszik.
Igen, ezt valóban az elmúlt előadásokon is, vagy hát beszélgetéseink során nagyon hangsúlyoztuk, hogy bármit szabad érezni, nem szabad bármit csinálni. Nagyon is így van, nagyon is világos, hogy bizonyos magatartás formákat, cselekvésmódokat tilalom alá helyezünk, és azt mondjuk, hogy tilos, hogy nem. Hát a felnőtt-felnőtt kapcsolatban is így van. És akkor most, ha dugorjak egyet, valaki azt mondta nagyon éles szemmel, gondolattal, hogy egy olyan korba léptünk, ahol tilos tiltani. Ahol a tilalom maga tilalom alá kerül. Ez egészen abszurd. Tehát engedélyt adunk arra, hogy bármit lehessen érezni, és egyáltalán nem adunk engedélyt arra, hogy bármit lehessen tenni, nagyon is létjogosultsága van a tilalmaknak a cselekvés területén.
Ez az elfogadás hogy működik akkor, hogyha önmagunkról van szó? Biztos, hogy mindenki tudja, hogy milyen az az érzés, amikor az ember belülről ostorozza magát, hogy ó, hát megint nem sikerült, ezt már megint elrontottam, hogy lehettem ennyire ügyetlen. De ugye ezzel az a baj, hogy egy idő után, ha magunkat ostorozzuk, akkor minden mást is elkezdünk majd bántani, ostorozni.
Vagy legalábbis az kétség kívül igaz lesz, hogy van rutinunk abban, hogy valakit is valamit bántsunk, és ostorozzunk, és így nézzük, és aztán ezt a nézőpontot sokkal könnyebben tudjuk más felé is vinni. Valóban így van. Itt most egyet hagy mondjak. A cselekvésre kérdeztél rá, hogy ha én vagyok az, akinek egy érzését megértem, na akkor hogy lehetek a cselekvéssel? Mi az, amit tilalom alá teszek, mi az, amit nem? Például a kettő között, hogy lesz egy belátásom. hogy bármit érezhetek, lehetek szomorú, vagy csalódott, vagy ingerült, vagy dühös, vagy többi, de nem akarok bármit csinálni. A folyamatban nagyon fontos lehet egy döntés meghozatala, hogy elhatározom, és utána hozok egy döntést, például, hogy abba hagyom magam bántalmazását. Vagy hogy nem fogok újabb és újabb kommenteket hallgatni és nézni, ahol engem szídnak. Például ez az önvédelemnek egy nagyon fontos formája, hogy bele ne vesszünk abba, hogy kinek mi a véleménye rólunk. Tehát például határt tudjunk szabni a saját nyitottságunknak és befogadásunknak mindenféle véleménnyel kapcsolatban. És ez nem azt jelenti, hogy ne hallgassuk meg, hogy ki mit gondol rólunk, vagy hogy egy elfogadó légkörben, egy bizalmi légkörben, de volna nagyon-nagyon hasznos, hogy visszajelzéseket kapunk. Tehát nagyon fontos, hogy nyitottak tudjunk lenni, de az is fontos, hogy be is tudjunk zárni. És azt tudjuk mondani, nem segíti az életemet, hogyha még fél órát azzal töltök, hogy azt nézem, hogy ki lájkolt, és ki nem lájkolt, és kinek tetszik, és kinek nem tetszik, és ki írta ezt a kommentet, és ki írta azt. Mert ettől csak rosszul leszek, és utána még rosszabbul leszek. Tehát nagyon fontos lehet ebben a folyamatban a világos látás után és a cselekvés előtt a döntés meghozatala.
Már ma is elhangzott az, hogy az elfogadásnak a részét képezi az, hogy az érzés mögött lévő személyt is elfogadom. Ugyanakkor ez nem könnyű.
Azért is lehet ez annyira nehéz, mert itt általában két csoportra osztanám ezeket a reakciókat. Az egyik, hogy valaki olyasmit csinál, amit valóban mondjuk így, hogy tilalom alá szeretnénk helyezni. Ne bántsd, ne üsd, ne bántalmazd, ne hanyagold el. Tehát ez az egyik kör. Ezekkel nem fogunk kibékülni. Tehát akkor fönntartjuk azt, hogy ezeket ne. De van egy másik kör, amit tulajdonképpen elfogadható volna, hogyha én fölkészült volnék annak az elfogadására, befogadására, csak számomra az idegen, vagy nem tudok vele mit kezdeni. Hogy a személyiségfejlődésünk során nagyon sok cselekvésforma, vagy akár tulajdonság tilalom alá kerülhet. Olyan is, ami egyébként nem ártalmas, nem fenyegető, vagy nem veszélyes. Például valaki nagyon spontánul ki tudja fejezni az érzéseit, a másik már ettől megijed. Ki tudja fejezni a haragját, nem bántó módon, nem agresszív módon, csak kifejezi. A másiknak ez már sok. Vagy az egyik nagyon megtanult bizonyos dolgokat egyszerűen módjával kifejezni, tud hallgatni. A másiknak meg ez a sok, hogy miért nem mondod rögtön, miért nem fejezed ki rögtön, mi az, hogy most még ezen gondolkozol, mondd meg, hogy mi van. És akkor a másik azt mondja, hogy, de, hogy tulajdonképpen mi magam se tudom, hogy mi van, még úgy most kavarok bennem, nem akarok, most elhamarkodottam valamit. De szörnyű, akkor nem tudom, hányadan állok veled. Ezzel azt akarom mondani, hogy sok olyan magatartásforma, vagy akár személyiségjegy is lehet számunkra idegen, vagy fenyegető, amiben tulajdonképpen nincsen fenyegető. És csak azért idegen, mert valamikor megtanultunk nem bánni vele.
Haladjunk tovább az érzelmi intelligencia fejlesztésének folyamatában. A felismerés, a megértés és az elfogadás után a következő pont az az, hogy megengedem az érzést. Rendkívül fontos lépés ez.
A megengedés tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy az érzés nem egyszerűen csak lóg a levegőbe, vagy pottyan az égből, az egy kapcsolaton belül, két személy kapcsolatán belül jelenik meg. Tehát amikor én megengedem azt, hogy te ezt érezd, ennek egy nagyon erős kapcsolati üzenete van. Mégpedig az, hogy én el tudlak téged is fogadni, az érzést is elfogadom, és azt is el tudom fogadni, hogy most egy ideig mi ezzel az érzéssel együtt legyünk, hogy ezzel majd most nekünk valamit csinálni kell, hogy ezzel majd nekem is valami dolgom lesz, hogy amikor engedélyt adok valamire, megengedem a létezését. Nem gondolom azt, hogy nem volna szabad lennie. Azt mondom, hogy érthető, hogy ez az érzés, vagy ez az érzelem, vagy indulat, vagy vágy, vagy ösztönkésztetés megjelent. Hogy van létjogosultsága, hogy valamiért ez van, és hogy inkább majd abba az irányba fogok menni, hogy azon gondolkozom, hogy mi nekem a dolgom ezzel az érzéssel vagy érzelemmel, mit kell vele majd kezdenem, és hogy közben azt is tudatosítom, hogy ez az érzés és érzelem egy kapcsolat keretein belül jelent meg. Tehát hadd hozzak erre most egy élményemet, éppen néhány órával ezelőtt egy előadás végén azt kérdezte tőlem valaki. Feri, én néha kicsi kívül nagyon határozottan meg szoktam mondani a munkatársaimnak, vagy a beosztottaimnak, ha valamit nem csinálnak helyesen. De hát ezek igaz megszólalások, ez így van. Most mondd meg nekem, hogy akkor mit csinálok rosszul, mikor látom, hogy a munkatársaim nem egyszerűen szomorúvá válnak, vagy csalódottá, vagy nem lesz jó a munkahelyi légkör. Hát de úgy van, hát azért szólnom kell. Az a gondolat, hogy jutott eszembe, hogy kutatásokból tudjuk, hogy a munkahelyem a visszajelzések, pozitív és negatív visszajelzések aránya 3:1 rosszabb nem lehet, a pozitív és negatív között, tehát 3 pozitív visszajelzésre jöhet csak egy negatív kommunikációs elem, mert a 3:1, egész pontosan egyébként 2:9 rosszabb arányba kerül a pozitív és a negatív, ott hiába igaz, ami a negatív közlésben van, a munkahelyi légkör elkezd tönkremenni, a bizalomi légkör elkezd tönkremenni, elkezdjük nem jól érezni magunkat. Ennek pedig később egy csomó minden negatív következménye lesz. Tehát oda akartam eljutni, hogy milyen érdekes, ha csak önmagában nézzük, akkor azt mondjuk, ez egy hiteles közlés volt, joggal mondta, ennek a közlésnek el kellett hangoznia, fontos is volt, hiszen ez a későbbi megfelelő célba jutás és eredményesség szempontjából valóban ott volt az ideje és helye. Ez igaz, de ez a visszajelzés nem az égből pottyan, meg csak úgy megjelenik, hanem egy kapcsolaton belül történik. És ebben a kapcsolatban 2 élő személy vesz részt. És ebben a kapcsolatban, akinek éppen mondják a kritikus megjegyzést, ő neki a fejében, a testében, a zsigereiben lesz egy benyomása arról, hogy hétfőn is szóltak valamiért, meg szerdán is, majd meg már 2 dologért. És még egyetlen egyszer sem mondták, hogy valamit jól csináltam. Pedig itt vagyok naponta 9 órát.
Az elfogadás és a megengedés, ez 2 külön lépés. Mi az, ami elválasztja a 2 egymástól? Mert én úgy éreztem abból, amit elmondtál eddig erről, hogy ez valahol nagyon közel van, de mégis van egy fontos különbség, hogy a megengedés nélkül az elfogadással nem megyünk sokra, vagy nem jutunk előrébb, talán így tudom megfogalmazni. Megállunk egy szinten, hogyha a megengedés kimarad.
Igen, a megengedés több, mint az elfogadás. Az együttélésünk során, vagy a szülő-gyerek kapcsolatban, a társkapcsolatban, ha én elfogadom, hogy az van, még tulajdonképpen nagyon közömbös is lehetek. Lehet, hogy például azért fogadok el valamit, mert engem nem is érint. Azért fogadok el valamit, nem azért, mert annyira toleráns vagyok, vagy befogadó, vagy együttérző, nem azért, mert tulajdonképpen nekem semmi dolgom nincs vele, azt mondom, amíg az én köreimet nem zavarja, addig lehet így is. Amíg engem nem bánt, vagy amíg nekem nincsen vele dolgom, hát engem nem zavar. Ugye élni és élni hagyni szokták ezt mondani. Tehát ennél sokkal több, amikor valamit kifejezetten megengedek. Abban a kapcsolatban valami mélyebb üzenetet küldök. Azt mondom, hogy ez egy megfelelő érzés, vagy egy megfelelő kifejezése egy érzésnek a kettőnk kapcsolatában, még akkor is, ha egyébként nekem például ez valami feladatot fog jelenteni. Vagy lehet, hogy nekem nem is esik jól. Vagy mindig ijesztő egy picit, mikor fölemeled a hangod. Vagy amikor csak úgy lemész a bokzsákot ütni, mert azt mondod, hogy le kell vezetnem valahogy a feszültséget, tulajdonképpen én ezt nem szeretem, hogy te ezt csinálod. De nem esik jól. Belegondolok, a férjem püföli a bokzsákot, nem esik ez jól. De megengedem, hogy így legyen. És te egészen másképpen püfölöd a boxzsákot, ha én ezt megengedtem. Mint ha azt mondod, hogy csinálsz, amit akarsz. Hogy felőlem a boxzsákot is püfölheted. Az egész más.
Thank you.
következő lépés az együttérzés. Sokszor került elő ez a fogalom az elmúlt hetekben, az érzelmi intelligencia fejlesztésének a folyamatában miért fontos?
Nagyon fontos, hogy a folyamatban külön is megnevezzük azt, hogy eddig volt elfogadás, megengedés, megértés, és a többi. Igen ám, de amitől a mi kettőnk kapcsolata elkezd elmélyülni. Hogyha egy konfliktusunk támad bizonyos érzések, indulatok, ösztönkésztetések nyomán, cselekvés, módok, engedélyezése, nem engedélyezése nyomán, amitől mi átéljük azt, hogy nekünk közünk van egymáshoz, vagy számíthatunk egymásra, az hosszú távon, főleg a meghitt kapcsolatokban, az érzések kapcsán történik. Nem akkor érzem magam megértve, ha te megérted, amit mondok, hanem akkor, hogyha együtt érzel velem. Ha az érzelmi összetartozásunkat kifejezzük, ami akkor is lehetséges, ha nem is értünk egyet egymással, de mégis kifejezhetjük az érzelmi összetartozásunkat, akkor élhetjük meg azt, hogy mi fontosak vagyunk egymásnak. Így is lehetne mondani, hogy nem az utolsó senki az a valaki, akivel hajlandó vagyok együttérző lenni. Hogy az időt és energiát és figyelmet fog igényelni tőlem. Befektetett munkám lesz azzal, hogy én együttérző leszek valakivel, ezt kifejezem, ezt fönntartom, és az együttérzésem nyomán dolgozok ki valamilyen cselekvésformát, az egy nagyon becsületes és nagyon tiszteletet érdemlő folyamat, amikor rászánom az időt és energiát, a figyelmet és a törődést, hogy együttérző legyek valakivel.
Az előadásodon az is elhangzott, hogy egy házassági, párkapcsolati vagy akár baráti beszélgetést, ahol mélyebb dolgokról lesz szó, el sem kéne kezdeni, anélkül, hogy az együttérzés segítségével ne történne meg valamiféle ráhangolódás. Figyelembe vesszük mi ezt, vagy tudjuk ezt alkalmazni a hétköznapokban? Sokszor mindenbe csak úgy beleesünk, ez is ugye a rohanó világunknak talán az egyik tünete, hogy nagyon sok dolgunk van, és ezt a lépést talán elhanyagoljuk.
Igen, sok párhuzamot mondhatnánk azzal kapcsolatban, hogy például az ima életünkben, az imádságot se úgy kezdjük, az imádság kapcsolódás Istenhez, kapcsolattartás Istennel. De nem egyszerűen arról van szó, hogy rögtön beleugrok egy imádságba. Hát nem is hangolódtam senkire még rá. Hát beszélni tudok hangolódás nélkül is. Hát de mi fog kijönni belőle? Ugye, hazaérünk, van valami téma, meg kéne beszélni, és rögtön egymásnak ugrunk. Hát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy megágyazok egy beszélgetésnek. Megteremtem annak a közegét. Az ebédet se a süteményen lévő tejzniha megevésével kezdjük. Szóval egy csomó mindennek van azért egy tere, valahogy elindulunk oda. Hát egy randin se úgy van, hogy leülünk, és rögtön nem tudom, miről kezdünk el beszélgetni. Egyszer nem tartunk ott, a szó szoros értelmében nem tartunk ott. És mondjuk az a téma, az a kérdés, az a mondat, ami valami nagyon klassz mondat, nagyon fontos mondat, vagy nagyon értékes dolog egy órás beszélgetés háromnegyed részénél, az egy beszélgetés elején egészen furcsa lehet, vagy értelmezhetetlen még, vagy érthetetlen. Nem egyszer, mondjuk egy kicsit éles mondat, nem mondható ki a beszélgetés elején, de kimondható fél óra múlva. Vagy egy kétértelmű mondat, amin esetleg lehet egy jó nagyot nevetni, nem mondható ki egy beszélgetés elején, mert csak zavart okoz, vagy idéz elő, de nagyon jó ízűen kimondható fél óra múlva.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése szintén egy folyamat. Azt hiszem, hogy 2 héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet rendszerben gondolkodni, hogy ne kiragadjunk dolgokat, hanem amikor egy egészen egyszerű hétköznapi probléma előtt állunk, akkor gondoljuk végig, hogy mi az, ami ehhez a problémához még hozzájárult, vagy miért van éppen rossz kedve a társunknak, barátunknak, családtagunknak. Hogyha az érzelmi intelligencia fejlesztésére is ilyen rendszerből tekintünk, akkor mi az, amit fontos kiemelni. Tehát ugye nem véletlenül beszélünk ilyen lassan ezekről a lépésekről, fölismerem, megértem, elfogadom, megengedem, együttérző vagyok. Nem lehet ezekből csak úgy kiragadni egyet-egyet, hiszen együtt hoznak majd fejlődést.
Igen, a rendszer szemléletről és a folyamatok látásáról sosem akarunk lemondani, mert különben lényegi dolgokat vesztünk szem elől. Hadd mondjak erre egy példát. Amikor rendszer szintű problémáink támadnak, akkor azoknak a jellegzetessége már az, hogy a nagyobb problémát nem maga a probléma okozza, hanem az, ahogyan a problémát eddig megpróbáltuk megoldani. Ez például a társkapcsolati elégedettségre vonatkozóan még sokszorosan így van. Megint csak egy élményemet hagy mondjam. Megint néhány órával ezelőtt, ugyanannál az előadásnál, amire már utaltam, azt kérdezte egy fiatal hölgy tőlem. Mit lehet tenni azzal, hogy én nőként alapvetően érzelmi beállítottságú vagyok? A férjem pedig egy igazi műszaki értelmiségi, alapvetően értelmi beállítottsággal. Néha egyáltalán nem értjük egymást, minthogyha két külön világban élnénk, és elbeszélnénk egymás mellett. Mit lehet ezzel csinálni? Mi a megoldás? Most, ha a rendszer szemléletet kihagyjuk, akkor valami receptet kéne találnunk. Ugye valami univerzális pirulát, amit beadunk a férjnek, meg a feleségnek, és egyszer csak minden megoldódik. Ugye, de ilyen pirula nincs. És mi az, ami egy idő után az ő elégedettségüket tönkreteszi? Nem a különbözőség, hanem az például, hogyha a férj lenézi a feleségét az érzelmi hullámzásai miatt, és azt mondja, hogy ez nem logikus. Vagy ha a nő megveti a férfit, és azt mondja, milyen primitív vagy. Hát minden barátnőm ezt érezné. Te meg olyan vagy, mint egy szál deszka. Mi fogja a nagyobb problémát okozni? Az a különbsége, hogy az egyik érzelmi módon közelít a valóság észleléséhez, a másik meg értelmi módon, vagy a megvetés és a lenézés, és az, hogy egymást okolják vagy hibáztatják azért, mert elakadnak mondjuk a kommunikációban. Egyértelmű, hogy egy pont után a rendszer szintű problémáknál maguknak a megoldási módoknak a kudarcai jelentik a nagyobb problémát, és nem maga a probléma. Tehát ezért az érzelmi intelligencia fejlesztésénél a rendszer szintű látásmód és a folyamatban látás továbbra is döntő jelentőségű.
Teljességre hangolva műsorában ezúttal is Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgoztuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Csúth Juditot hallották.